A szelistjei asszonyok. Mikszáth Kálmán elbeszélése folytatásokban. Hetedik rész. Elmondja Sinkovics Imre.
Az asszonyok választanak. A várpalotai mulatókastély Mária termében a király már föl akart kelni az asztaltól, mikor Vojkfi nagykedélyesen és tapintatosan kezdé előadni. Nem boldog a magyar sehol sem, fölséges uram. Ugyan miért te? Támadt rá a király. Szelistjén az a baj, hogy sok az asszony és kevés a férfi, palotán pedig az a baj most, hogy sok a férfi és kevés az asszony. A királyt nem érintette kellemetlenül a kérdés, sőt, érdeklődve fordult az urakhoz. Az bizony igaz, de nem lehet rajta segíteni. Vagy talán kigondoltatok valamit? Nos, lássuk, kinek van valami jó ötlete. Vojkfi köztünk a legjobb diplomata, kiálták egyhangulag. Beszéljen ő! Vojkfiból nem lesz diplomata, cáfolt rájuk a király. Mert nagyon okos arca van és imponáló föllépése. Én az ilyen embert sohasem használom követnek, mert az olyantól mindenki tartózkodik és fél, hogy becsapja. Én a buta pofáknak adok előnyt. A buta pofa fél siker. Azzal mindenki gyanútlanul szívesen tárgyal, s észre sem veszi fölényes szerepében, hogy már a bőre le van nyúzva. Jelentéktelen külső, nagy belső tulajdonokkal párosulva, drága kincs a diplomáciában. Ha már nem is lehetek követ fölséged uralkodása alatt, jelentéki Vojkfi könnyed vidámsággal, a szelistjei asszonyokra mégis van egy tervem. Nyolcan vagyunk, urak. Ő felsége a kilencedik. Király a király, első. Ő választ egyet. Marad hát nyolcunknak két asszony. Igaz-e? Este felé kimegyünk a cserépfilagória mögötti tisztásra, s ott a pázsiton birokra kelünk. Ember ember ellen. A négy legyőzött mehet Isten hírével. A négy győztes pedig még egyszer összekapaszkodhatik, amivel aztán simán és lovagiasan van elintézve a dolog, mert utoljára csak ketten maradunk. Mátyás a fejét rázta. Ho-ho, barátom, nem oda-buda! A te lovagiasságod nagyon is egy kereken nyikorog, pedig látod, még a taligának is két kereke van. Igaz lovaglétedre nem gondoltál az asszonyok akaratára, holott az is beletartozhat valamelyest a játékba. A vásárhoz vevő kell és eladó, a rabláshoz csak rabló. Az asszonyok az én fedelem alatt vannak. Bohóknak szabad lennünk, de eszeveszettnek nem. Mulatni lehet, de szemtelenkedni nem. Egy kicsit megtáncoltatjuk őket, ezzel punktum. Én se vagyok a kalocsai érsek. Nem mondom én, hogy egy kis pajkoskodás mindjárt nagy bűn. Ritkán láttam még én asszonycserepeket. Jele, hogy egy asszony se törik el, ha az ember az ujjával megérinti. Azért hát nincs kifogásom az ellen se, ha a tánchevében egyitek másitok átkarolja, megcsókolja. Bujkó király úgy tudom megengedi a csókot, de a pofont, amit ezért kaphattok, Mújkó király le nem veszi a képetekről. Az asszonyok férfiakat jöttek kérni, hát meg is kapják. De ezek törvényes férjek lesznek. Nevettek a fordulaton, de a vígcsengésű nevetés közé elégedetlen hangok is vegyültek. Se baj, urak, csitítgatá őket Bánfi, és a király annyit mond, tessék a férjekkel tárgyalni, a továbbiakra nézve. A király felelni akart, mikor belépett a kancsókkal elküldött kamarás. Csodálkozva néztek rá. Mi az ördög? Az aranykulacs van a kezében. Mi történt, kérdi a király mohón. Enyém a kard, újongott bátori. Világ életemben se láttam én olyan bolond embert, mint ez az erdélyi kocsis fölséges uram, kezdé Petrovai. Elmondom neki az üzenetet. Meghallgatta komolyan, átadom neki a kancsókat, megkóstolja a kétféle bort, aztán így szól hozzám. nem jól van ez a dolog, mert ha az aranykancsót fogadnám el a karcos borral, mint hogy az aranykancsó bizonyosan nem igaz jósága annak, aki küldi, a kancsó miatt üttetné le a fejemet a király. Ha pedig a cserépkancsót fogadnám el a finom borral, a bor ereje miatt veszíteném el a fejemet. Márpedig éppen az, aki küldi, tudhatja legjobban, hogy a fejemre most milyen nagy szükségem van. Így szólt. És a tokai bort átöntötte egy tálba, az aranykancsóborát beleöntötte a cserépkancsóba, a tál borát pedig visszacsurgatta az aranykancsóba, a cserépben lévő bort megtartotta, az aranyban levő bort én elküldte. Hát már most melyikünk kapja a kardot? Kíváncsiskodik Gutipál. Egyitek se, mondta a király. Ő, a kocsis kapja. Aki így gondolkozik, az derékember, épp az esze és becsületes. Fölvesszük a nemesség közé. Éljen a király, ne kiabáljatok, mert meghallják oda át. De ideje már visszatérni a Mulykó király birodalmába, hát éppen jókor. Maga Mulykó is érezte már a fellegek tornyosulását, a trónus ingását. Annyit szedtek be a jóból, hogy nem csak a funkcionáriusok engedetlenkedtek, de a terem is felmondta a szolgálatot. Elkezdett velük forogni. Az igazi király és az igazi urak visszatérése mégis arra ösztönözte Mulykót, hogy minden erejét összeszedve tisztességgel oldja meg feladatát. Intett a cigánynak, ácsi, more, aztán fölemelve hangját, a beállott csöndben eképpen szólt. Kedvelt híveink! Mielőtt elhagynók az asztalt, ezt a poharat ürítem szép vendégeinkre, a szelistjei nőkre. Kiknek boldogulását atyai szívünkön viseljük, azokét is, akik otthon maradtak, de még inkább emezeket, kiknek látása nekünk gyönyörűséget okozott. Fogadjanak el tőlünk egy-egy csekély ajándékot a mai nap emlékére, és válasszanak maguknak férjeket. Természetesen csak is azokból az alattvalókból, akik eteremben összegyűlvék. Mulykó most a szász menyecskéhez hajolt. Németül magyarázta meg neki előbbi szavait, és felszólítá. No, fiam, válasz magadnak valami ajándékot. A menyecske mosolygott, megtörülte a száját, ahogy már azt a szebeni vargánék szokták, ha nagy úrral esik szóbeszédjük, és ígyen szólt egyenesen a királyhoz. Azt adja nekem, főséged, amit nagy ünnepélyeknél a fején szokott viselni. Én? Kérdé Mulykó kacagva, ujjával a saját mellét megbökve. A menyecske a fejével bólintott. Mire ellenállatatlanul kitört a derültség, azt még az igazi király jelenlétese akadályozhatta, olyan kacagtató volt a kívánság. Nem éppen szerény, de ugyan eltalálta szegényke. Maga Mátyás is mosolygott. Csak hogy mindjárt sóhajtott is utána, mert amire a szász menyecske gondolt, azután ő maga is eleget epedezik, mivel a korona Fridrik császárnál volt. Megkapod, felelte Mulykó kurtán, újra fölvéve a fejedelmi komolyságot. Most pedig te válasz, másik szép szomszédnőm. Gergely Anna szétnézett a hosszú, széles asztal drágaságain, az ezüst aranytálakon, de eszébe jutott az öreg Góbé tanácsa, mint hogy a nagyurak mindenben ellenkezőjét teszik annak, amit a közönséges okos emberek, hát mindenben azt tette is, leányocskám, amit nem akarsz, aminek épp az ellenkezőjét cselekednéd, ha nem volnál közöttük. Így aztán meg lehet, minden jóra fog kiütni. Amint e tanácsot forgatván elméjében, újra meg újra vizsgálná az asztalon lévő billikomokat és kelyheket, szemei megütődtek egy szép kis mázos cserépbögrén, mely talán nem ért egy-két dénárt, s melyet a táblalakályok langyos vízzel megtöltve, csupa megszokásból, ma is rendes helyére tettek a király terítéke mellé, holott nem a rendes király evett ma ott. Azon időben a magyarok még kézzel ettek, A pecsenyés tálból a kacsacombot a kezével vette ki az ember, és úgy harabdálta le róla az ízes részeket. Mivel pedig minden sültet lében tálaltak föl, a sáfrányos folyadék végigcsurgott az ujjakon is, sőt a brokátköntösökre is jutott belőle.